Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istenek szent igéjét, amint megírva találjuk Máté evangéliumában a 20. fejezet első 16 versében a következőképpen. Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjével. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment 9 óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, és ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőbe, és ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek. Ismét kiment 12 óra körül, és délután 3 óra tájban, és ugyanígy tett. Amikor pedig késő délután 5 óra tájban is kiment, még mindig talált ott áldogálókat, és megkérdezte tőlük, miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak, mert senki sem fogadott meg bennünket. Erre ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőbe. Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája a vincellérjének, hívd elő a munkásokat, és fizest ki a bért az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik 5 óra tájban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénárt. Amikor azután az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták, ezek az utolsók egy órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől. Ő pedig így felelt egyiküknek, barátom, nem bánok veled igazságtalanul. Nem egy dénárban egyeztél-e meg velem? Vedd, ami a tied, és menj el. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, jól föl van adva ma a lecke, mert ez az ige, ez ugye 70. vasárnapjára van kijelölve, és akik ezt annak idején kijelölték, azok nem gondoltak arra, nem is kellett, hogy gondoljanak, hogy itt a házasság hetének a lezárása lesz. És az utolsó percben kaptam azt a gondolatot, azt az intenciót, hogy hát ezt mégiscsak a házasság hetével kapcsolatban kell, és a házassággal kapcsolatban kell valahogy ezt az igét értelmezni. Nos, én úgy gondolom, hogy amellett, hogy tényleg nem könnyű a helyzet, pláne, hogy egy ilyen provokatív példázat, amiben hát az igazság érzetünk azért valahogy nem egészen egyezik az úrnak, a gazdának a döntésével, mert hát mi is azt gondoljuk, hogy aki többet dolgozik, annak többre van hát jogosultsága. Na de visszatérve, én úgy gondolom, hogy ennek ellenére, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, mégiscsak azt kell mondanom, hogy az Isten igéje mindenkinek mindig abban az élethelyzetben szól, amelyikben éppen benne van. Lehet, hogy valaki most itt közülünk, vagy az ige hallgatók közül valamelyik templomban éppen munkakereső, vagy éppen nyugdíjba vonuló, vagy éppen házasságra készülő, vagy házasságban élő, vagy esetleg már előzvegyült. Sokfélék vagyunk. Isten igéje viszont olyan csodálatos, valóban élő és ható ige, hogy mindig mindenkihez szól. Drága testvér, egy jó tanács az ige hallgatásra. Ne úgy gyere a templomba, hogy az ige hirdetést A-tól Z-ig megértsd, az nem biztos, hogy menni fog. De egy valamit vigyél el, mert egy valamit neked üzen az az ige. Remélem, hogy ez ma így meg fog történni, és mindenki úgy megy el, hogy a neki szánt igét, a neki szánt üzenetet magával viszi. A mára kijelölt ige tükrében mindenki megláthatja a maga arcát. És az ige hirdetés is akkor jó, ha személyes és napra kész, tehát még egyszer mondom, mindenkinek személyesen kell a napra kész üzenetet ma itt megragadni. A házassági elköteleződés éve van ma. Ezt így döntötte el egyházunk vezetése, tavaly ugye a konfirmációi elköteleződés volt, most a házassági elköteleződés, elköteleződni. Na ez az, amitől a mai ember nagyon-nagyon óckodik, és hát ha valahol, akkor éppen a házasság területén. Ott aztán végképp, ezért aztán a házasságszerű kapcsolatoknak millió formája van. Nyilvánvalóan többé-kevésbé mindegyik valamennyire elkötelező, de hát azt is látjuk, hogy nagyon könnyen szakadó és bomló is ez az elköteleződés sok esetben. A drága testvérek, a házasság hetének most a befejezésére mi most nem egy ünneplésre való ígét kaptunk. Nem arról van szó, hogy ünnepeljük ezt az intézményt, hogy milyen jó, hanem hogy szembe nézzünk ennek a problémáival és az áldásaival. És így aztán meg is érkezünk gyakorlatilag ehhez a példázathoz. Jézus sok példázatot mond, és a legtöbb példázatát így kezdi, hogy hasonló a mennyek országa. A mennyek országa az valami olyan dolog, ami az élet célja, az élet értelme. Ahogy egy hosszú táv futónak az, hogy átszakítsa a célszalagot, ahogy egy pályakezdőnek az, hogy karriert tudjon építeni, ahogy egy párkeresőnek az, hogy megtalálja azt a szemét, akivel boldog lehet. Most, kedves testvéreim, az ige ma tehát a házasság által, életre születetteknek és a házasságban élőknek szól. Ez azt jelenti, hogy senki sincs olyan, aki független lenne a házasságtól. Mert a házasságnak valamilyen formájából, férfi és nő kapcsolatából lett az élete, ez már önmagában egy kapcsolat, ez egy modell, amit aztán vagy követ, vagy nem követ, de minden esetre a házasság, mint olyan, a teremtésben adott alap élethelyzet. Nem lehet tőle függetlenül senkinek. Ilyen értelemben tehát mindenkinek szól ez az ige is, és ez a mai napnak az üzenete. Minden élet názból születik, gyönyörű, odaadó szerelemből, hát, vagy visszataszító erőszakból, és most a két végletet mondtam, és ami még közé befér, azt tegyük oda. Ezért szól ma hozzánk az ige, hogy ne legyen a názból gyász, hogy a földi mennyegzőből a mennyei mennyegzőbe segítsük egymást. Jézus példázata szőlőmunkásokról szól. Ilyen értelemben szólít meg minket a házasság előtt, alatt és után. Tehát valami olyan helyzetbe helyez be bennünket ez a példázat, amiben mi elkezdhetünk valamilyen munkálkodást, és annak lehet valamiféle eredménye, gyümölcsen. Nos, ha már megszülettünk erre a világra, akkor természetes az, hogy szeretnénk boldogulni. Viszont az is igaz, hogy a boldogság esélye az idő múlásával egyre fogy. A példázat szerint vannak koránkelők, és az ő esélyük nagy. Ők kimennek korán hajnalban a munkaerőpiacra, őket meg fogják fogadni hamar, és valószínűleg egy tartalmas munkás, hasznos élet vagy nap vár rájuk. Ugyanakkor a későn ébredők esélye, a későbben ébredők esélye egyre kisebb, de mégsem ezen múlik a boldogság. Mégsem ezen múlik az élet, illetve annak a napnak, illetve az életnek az eredményessége, mondja Jézus a példázatával. Akinek kicsi az esélye, annak is van lehetősége az igazi boldogság elérésére. És itt nagyon érdekes, hogy mindenkivel egy dénárban egyezett meg, mert a boldogságnak nincs mértékegysége. A boldogság az egy. Vagy boldog vagyok, vagy nem. És nyilván nincsen mértéke, hogy nagyon boldog vagyok, vagy kicsit boldog vagyok. A boldogság az alapvetően maga az üdvösség, és ott nincs ilyen értelemben tehát különbség. A boldogság ugyanakkor kiderül ebből a példázatból, hogy nem egy személyes vállalkozás. Kell hozzá a gazda, a nagybetűs gazda, aki adja a tőkét, nyilván a Teremtő Isten adja az életet, az erőt, az egészséget, a képességeket, és adja a munkaterületet. Ez mind benne van a teremtésben. És teremtette az Isten az embert férfivá és asszonnyá. És megáldotta őket, és azt mondta nekik, hogy Isten, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Benne van az, hogy a gazda adja, a két embert egymásra bízza, és ott a munkaterület, az egész világ. Tehát kell hozzá a gazda, kell hozzá az ember odaszánása és kitartó munkálkodása. És te nyilván megtehette volna azt, hogy mondjuk őszi barackból megteremti az összes fajtát, amit ma az emberiség kiművelt. Nem, Isten egyféle őszi barackot teremtett. Isten megtehette volna, hogy egyféle kutyát teremt. Mert sok a kutya tulajdonos manapság, és nagyon szeretjük a társállatokat. Nos, a természetben, a teremtésből fakadóan nem lenne lehetséges, hogy a Bernát hegyét meg a Csivavát ketten kereszteződjenek, ugye? A természetben ilyen nincs, az ember megteheti. Kicsit szélsőséges a példa, de talán kideríti, vagy rávilágít arra, hogy igen, erre adta nekünk az Isten a teremtett világot, hogy kibontsuk, hogy kihozzuk belőle, amit lehet, hogy munkálkodjunk, és hogy ketten munkálkodjunk, hogy többen, hogy közösségben munkálkodjunk. Kell az emberi egyéni elszánás, odaszánás, az, hogy tegyem azt, amit tehetek, amire lehetőségem van. És mindezt ugye a múló időben. És kellenek a versenytársak. Ebben a példázatban azok a munkások, akik szépen sorban föl sorakoznak a nap különböző időszakában, és odaállnak, hogy a munkát végezzék, egyfajta versenytársak is lesznek, akik szintén a gazda tőkőjére és saját odaszánásukra építhetik a vállalkozásukat. Tehát, hogy Isten nem úgy teremtett meg bennünket, hogy ilyen magányos vállalkozók, ilyen egyszemélyes KFT vagyunk, hanem úgy teremtett meg bennünket, hogy kapcsolatban kell lennünk az emberekkel. Valakivel, valakikkel egész közeli kapcsolatban, és nyilván itt a házasságra gondolhatunk. Most, kedves testvéreim, mindenképpen fontos, hogy ha ebbe így beleállunk, akkor mindenki jól jár. Megtörténik a beteljesülő gazda célja, mert ő azt akarja, hogy a szőlője meg legyen művelve, hogy megteremjen a gyümölcs. A koránkelő rátelmet vállalkozó is a számításainál marad, és az esetleg későn kelő ügyefogyott vállalkozó is a végén nyereséget könyvelhet el. Ez az Isten csodálatos terve a világgal a teremtésben. És ez az Isten csodálatos terve minden induló kapcsolattal, házassággal is. Azt akarja, hogy ott mindenki a maximumot hozza ki belőle, és mindenki számára a maximális örömöt, áldást és boldogságot jelentsen. Ez maga a mennyország. Ez valósulhat meg többé-kevésbé a Földön, akár egy jó házasságban is. Nos, ez lenne a földi mennyország. Ha nem lépett volna be a földi paradicsomba, az Úristen édenkertjébe, szőlős kertjébe, az orgazda. A gazda földjén elkezd tevékenykedni az orgazda. Tudjuk, hogy ez mi mindent jelent, nem akarom különösen most ezt kibontani. Valaki, aki éket ver a gazda és a kertművelők között. Aki belerondít ebbe a csodálatos terve. Aki ezt a csodálatos vállalkozást föl akarja borítani. És azt akarja, hogy senki se őrüljön. Hogy senki se találja meg a számítását. Példázatban ugyanúgy elégedetlenség üti fel a fejét, mint egykor ott az édenkertben. Ugye a példázat végén itt háborognak ezek az koránkelő, rátermett, belevaló munkások, akik az egész nap terhét hordták. Nem gondolnak ugyanarra, hogy hát így legalább értelmes volt az életük, és nem a piacon kellett ottan tétlenkedni, de ezt most tegyük félre. A lényeg az, hogy Itt is jön az elégedetlenség. Ugye ott az Édenkertben a sátán arra vette rá az embert, hogy a mindennel, nem a sokkal, hanem a mindennel ne legyen elégedett. Hát az Isten mindent kiadott. A kert minden fájáról ehetsz. És ez nyilván szimbolikus értelemben azt jelenti, hogy az életnek ezt a sokszínűségét kibonthatod, élvezheted, örülhetsz neki. És akkor jön valaki, és azt mondja, hogy de, csak ugyan, tényleg minden olyan jó. És mennyire elég ez az embernek, aki a nagy jólétben él, egy csepp petróleum a tejben, és ihatatlanná válik 100 hektoliter tej. Fordítva nem igaz. A lényeg az, hogy ez a bűn, ez a sátáni orgazdaság, amikor valamit besempész oda a Isten és az ember közé, valami rossz érzést. Egyszerre más lesz az a tekintet, az a gyönyörködő tekintet, amelyik ránéz a hitvesére, egyszerre üvegessé válik, egyszerre keményé válik, és azt nézi, hogy hát hogy lehet, hogy a másiknak többje van, a másik jobban halad, a másik ne járjon már jobban, mint én. Irigység. Nos, kedves testvéreim, az ember onnan az első ékveréstől kezdve, ami egy szellemi kis bűnöcskének látszik, de tulajdonképpen az első kórokozó, ami onnantól kezdve hatványozódva szaporodik a világban. És onnantól kezdve azt tapasztaljuk, hogy több kell, aztán még több, aztán még több, és aztán minden, vagy még annál is több. A gazdaságban, a közgazdaságtanban ez mindig a végsőkig hajszolt versenyben ölt testet. Hogy azok a versenytársak azok a másikat kiüssék a pályáról, azt látjuk, hogyha egy cég nyereséges, nagyjárnő, akkor fölvásárolja a többi céget, megeszi a többi céget, ugye ez a kapitalizmus. Na de nem kell félteni a szocializmus sem, meg a szocialisztikus vagy kommunisztikus rendszereket, mert ez a kettő között ingázik az emberiség a kezdettől mind napjainkig. Ugye a szocialisták is kitalálták, vagy a kommunisták a stahanovizmust, hogyha 120%-ot teljesítettél, akkor mostantól kezdve az a 100%. Hogyha azt is túl teljesítetted, akkor az a 100%. És belegebed az ember, és tönkre megy az emberi érték, és embertelenné válik a társadalom. És tönkre mennek a házasságok, és vége a boldogságnak. Kapitalizmus vagy kommunizmus egyre megy. Ma is, mint mindig a világban, ez a sátán által gerjesztett bérfeszültség, megint egy érdekes fogalom, ugye, mozgatja az országokon belüli tüntetéseket, és az országok közötti háborúságokat. Azért megy utcára, mert többért akar, most én nem firtatom, hogy jogos-e vagy nem jogos, azért indít háborút, mert több területet akar, és így tovább, és így tovább. És ilyen az ember, ilyen lett az Édenkert, egy borzalmas, pokoli földé változtattuk. Nos, itt is már próbáltam eddig is a házasság, mint társkapcsolat, és az átlag, hát mindennapi élet és minden közösségnek az élete között párhuzamot vonni, de most térjünk rá kifejezetten a házasságra. Hiszen a házasság abszolút nem kivétel ez alól. Az édenkerti lázadás, az elégedetlenség a teremtővel szemben, ugye, először egy bizonyos viszonyulás, egy kapcsolat megromlik az Isten és az ember között, de abban a pillanatban megromlik az ember és az ember között. Mert mit mond Ádám, amikor Isten számon kéri őt? Ettél talán a gyümölcsből? Megszakítottad velem a kapcsolatot, a bizalmat? Az asszony, akit te adtál mellém. Azonnal jön a vádaskodás. Megszakad a bizalmi kapcsolat, megromlik az ember és az ember között is. Kedves testvérek, sok mindent lehetne erről mondani, és a Szentíráson végig vonulnak ezek a kérdések. Nem véletlen az, hogy az ősatyáknak az életét, a házassági történeteit premier plánba látjuk. annyira fantasztikus, hogy Ábrahám, vagy Jákob, vagy a többieknek a történetét elénk hozza, szinte egy ilyen családi életregényt lehet belőle kibontokasztani. Lehet is, mert csinálják is, feldolgozták az irodalomban, filmművészetben ezeket a témákat. Nem akarom ezeket mind sorra venni, de van egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor már nagyon megromlott Isten és a választott nép között a kapcsolat, akkor Isten a proféta által, Ézsaiás proféta által valami döbbenetes szerelmi vallomást mond és közöl. Ézsaiás 5:1-2-ben ezt olvassuk, egy ilyen fanyar szerelmi dal. Dalt éneklek kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről, itt is a szőlő. Szőlője volt kedvesemnek kövér hegyoldalon, fölásta és megtisztította a kövektől, beültette nemes vesszővel. Közepére tornyot épített, sajtót is vágatott benne, várta, hogy jó szőlőt teremjen, de vad szőlőt termett. És folytatja Isten, hogy mi lesz ennek a következménye. Izrael népe életében vad szőlőt termett az ő csodálatos, áldott munkája, áldása, és ezért szét fogom ezt a szőlős kertet bontani, hagyom, hogy ebek 30-adjára kerüljön, meg is történik, babiloni fogság, és a vele járó mindenféle kín és keserűség. Szépnek indult, de elvadult. Befejezésül még egy-két házasság heti mozaikot hadd hozzak ide. Tegnap a gyülekezet több házaspárja össze tudott jönni egy kis filmklubra, és megnéztük Mező Misinek a Jézus és sorozatából Jézus és a szerelem. Érdekes cím, és hát, hogyha valaki megnézi, nyugodtan meg lehet keresni, sokat fog belőle tanulni. Különféle házaspárok vallanak. Olyanok, akik csak most kezdik, olyanok, akik már a vége felé járnak. Megszólalnak azok a fiatalok, akik nem akarják elrontani a házasságukat, és 5 évi egymásra várás után azt mondják, hogy azt a 3 hónapot még kivárjuk, és nem fekszünk le egymással, mert tisztán akarunk a házasságba menni. Van, aki így gondolkodik erről, és így éli ezt meg. Aztán megszólalnak ott középkorúak is, akik nagyon ellentétes közegből jöttek össze. Az egyik egy falusi fiú, a maga csendes, vissza befele forduló egyéniségével, a második egy viruló városi lány, és ez a különböző kultúrából érkezés szétszakíthatná a házasságot, de ők úgy gondolják, hogy keményen dolgozni kell azon, hogy inkább kiegészítsék egymást, és milyen jó, nem tudom én hány év házasság után, hogy rájöttek arra, hogy nagyon jó az, hogy egymást kiegészítjük. Hogy egymás tekintetében ott látjuk azt, amire nekünk szükségünk van. Aztán ott van egy idős pár, akik majdnem rajta vesztettek, mert mind a ketten több diplomás és karrier központú emberek voltak, és valóban épült a pazarház, és kezdett szétesni a házasság. De sok mai házasságnak a rákfenéje a ház építés. Meg akarjuk teremteni a közös otthont, és közben szétesik a házasság. Most kedves testvéreim, a kertesi házaskör tegnapi alkalmán erről beszélgettünk, és próbáltuk összegezni a tapasztalatokat, mitől romlik meg, esik szét egy szépnek induló házasság. Miért lesz boldogtalan két ember, akik éppen a boldogságot keresték? Miért pont a lényeget veszítik el? Hát nem arra kellene legjobban vigyázni? Miért lesz boldogtalan két ember abban a közösségben, aminek az alapvető célja a boldogság? Miért veszélyes túl fiatalon kezdeni? Miért rossz halogatni? Milyen kísértések vannak, milyen problémák jöhetnek az idők folyamán, és így tovább. Ezt próbáltuk körüljárni, és ezt nem lehet elégszer megtenni, és mindenki tegye meg a maga helyében, a maga körülményei között, nem feltétlenül egy házassági tanácsadóhoz menni, ahol négy szem közt elbeszélgetek valakivel erről, hanem olyanokkal, akik benne vannak az élet sűrűjében. És ahogyan gyógyult betegek adják egymásnak a jó tanácsot, meg a jó tapasztalatokat, úgy tudják a gyógyult házasságból, a házasságban élők segíteni azokat, akiknek még éppen beteg a házasságuk. Mi a boldog házasság titka? Nem biztos, hogy most itt én mindenkinek egyből el tudom ezt mondani, de talán összegezni tudjuk a példázat alapján a következőt. Egyrészt a gazda szőlőjébe kell bejutni. A szőlő a Bibliában mindig az öröm közösségét jelképezi. Azt, ami értelmet ad az életnek. Ahogy a szőlőnek a termése olyan, hogy sok bogyója van, sok színű, hogy sok mindenre alkalmas, hogy nagyon mélyről, mély gyökereket eresztel, nagyon mélyről hozza föl az éltető tápanyagot, hogy fantasztikus értékeket hordoz, és most nem akarom ezt tovább ragozni, hogy a gazda szőlőjébe bejutni. Az Isten szerezte a házasságot, és mi az ő munkaerő piacán vagyunk, vagyis ott keresjük az élethivatásunkat, ne tőle függetlenül. Ne gondoljuk úgy, hogy munka, ez az én dolgom, család, ez a kettőnk dolga, hát a vallás, az pedig az Istennel elintézzük majd. Nem. Itt mindennel összefügg. Mi, amikor beleszületünk ebbe a világba, az Úristen munkaerő piacán vagyunk. És ha valaki nem tudja ezt, nem tudatosítja ezt, akkor nem vele fog szerződést kötni, hogy úgy mondjam, magára vessen. Ez az első. A második, dolgozni kell rajta. Ahogy a szőlőmunkások tették, hordozni a napterhét. Hozzájárul, vagy hozzá tartozik az élethez, igen. Semmi nem születik henyélésből, semmi tevésből. Minden áldozatból születik ebben a világban. Kezdve onnan, hogy az élet maga könnyek között fájdalomból születik. És ott onnantól kezdve is. És ez nem csak átok rajtunk, az is nyilván, hanem ugyanakkor a Golgotai kereszt története óta tudjuk, hogy kereszt nélkül nincs korona, kereszt nélkül nincs áldás. Kereszt nélkül csak az átok marad rajtunk. A kereszt viszont a rajtunk levő átkot is áldásra változtatja. Mondom, Krisztus keresztje óta ezt tudjuk. Dolgozni kell rajta. Persze nem akárhogy, mert vannak ugye ma is rafinált hozományvadászok, nem csak a romantikus regényekben, és vannak ingyen élő társak. És menjünk tovább. A harmadik, hogy versenytársakból Krisztus által Isten családjává lenni. Krisztus egyházává lenni, egyházasságban élni. Nem elég házasságban élni, hanem egyházasságban is. Nem számnév, hanem az üdvösségháza, mert ez az egy szó a magyarban az üdvösség szónak a fordítása. Üdvház, az Isten családja. Krisztus mennyasszonyi gyülekezete vagyunk. Ezt a hasonlatot, ezt az ószövetségi példát, hogy Isten úgy beszél Izraelről, mint az ő mennyasszonyáról, aki rútul megcsalta őt. Az új szövetség úgy beszél az egyházról, mint Krisztus mennyasszonyáról. Az eljövendő csodálatos mennyegzőről, ami a mennyben fog majd megtörténni. Nos, kedves testvéreim, a példázat happy endes változatát hadd mondjam el, mert ugye ez a példázat így nem happy endes, elsőkből utolsók, utolsókból elsők. Igen, nagyon provokatív, ugye, hogy Jézus ezt még ráadásul meg is teszi. Nos, a happy endes változat. Szerelmi háromszög helyett szeretett háromszög. Na, ez megint egy olyan mondat, amit haza lehet vinni. Minden házasság három vegyértékű. Van benne a férfi, a nő, és van egy valami, amit szabadon ki lehet tölteni. Ez a szabadon kitölthető valami, de kötelezően, de szabadon kitölthető valami, az lehet egy harmadik személy, ha már meguntam a másikat, lehet egy hobbi, elmegyek horgászni, lehet valami, valaki vagy valami. És ez a pont, itt lent van, mint egy gravitációs erő, lefele húzza a házasságot és széttöri a házasságot. Szerelmi háromszög a házasság halála. De van a szeretet háromszög. És milyen jó, hogy a magyar nyelven a szerelem és a szeretet két külön szó. Nem független, de két külön szó. A szerelemből szeretetté kell válnia annak a kapcsolatnak, ez ugye nyilvánvaló. Nos, a szeretet a háromszögnek viszont a felső pontjában oda van fölfüggesztve, az húzza fölfele, az Istennek kell ott lennie. Krisztusnak kell ott lennie. Ezért mondja Pál apostol, hogy a Isten és az ember kapcsolata, az ember és az ember kapcsolata az a példázza az ember és Krisztus kapcsolatát. Amikor a házassági lekciót olvassuk a fiataloknak, akkor elmondjuk azt, amit Pál mond, hogy én ezt tulajdonképpen nem a férfi és nőről mondom egyszerűen, hanem Krisztusról és az egyházról. Amikor hát összehűzi a kettejük kapcsolatát, akkor belefonja ezt a harmadikat, és ez a hármas fonál, ez a hármas elköteleződés, ez már az Ószövetségben is benne van, nagyon sokszor prédikációs ige a temetéseken, az esküvőkön, az, hogy a hármas kötél nem szakad el. Ez a hármas kötél, ez a nagyon fontos dolog. Még annyit, hogy ebben a filmben nagyon jól hasonlatként elhangzott egy ilyen hasonlat, hogy a házasság tulajdonképpen háromlábú szék. Azt tudjuk jól, hogy a háromlábú szék az a legmasszívabb. Az egyik lába az a kommunikáció, a szellemi kapcsolat, az, hogy megtervezzük, hogy értelmesen kötjük meg azt a kapcsolatot, házasságot, és értelmesen éljük meg. A másik a testi kapcsolat, az intimitás, és a harmadik a lelki kapcsolat, az imádság. És akkor az azt jelenti, hogy az ember teljes valójával kapcsolódik a társához. A testi, értelmi és lelki valójával. Mert ahogy az Isten szent háromság, mi is háromság vagyunk. És a házasságban ennek a háromnak együtt kell lenni. Nem jó az a házasság, amelyikben valamelyik rövidebb láb, vagy pedig valamelyik hiányzik. És nagyon sok házasságban hiányzik az imádság. A másik kettő talán megvan. Amikor fiatal párokat készítek fel az esküvőre, akkor mindig el szoktam mondani ezt, hogy szoktatok együtt imádkozni? És akkor elpirulnak, mert hát nem. De lehet, hogy keresztjének, még az ifibe is jártak talán előtte. Mert hát ez olyan szégyenletes dolog. Drága testvérem, ha most megkérnélek rá, tudnál itt hangosan imádkozni Istenhez? Tudnád megszólítani az Istent? Ugye milyen gátlásaid lennének? Na ez nem jó. És nagyon nem jó a házasságban. Azok a fiatalok, akik pőrére vetköznek egymás előtt, az első találkozáson, szégyenkeznek, hogy arról van szó, hogy hát szólítsuk meg együtt a mennyei atyát. Egyszerűen mindjárt mesztelennek, és nem tudom, minek érzik magukat. Nem nagyon visszás dolog ez. Na, visszatérve tehát a három lábnak mindegyiknek egyformán kell lenni. Nyilván nem jó az, hogyha megvan ugyan az imádság, de nincs meg a materiális vagy a testi kapcsolat, és egy prűd valamilyen plátói kapcsolatról van szó. Az terméketlen, annak sincs helye. De ami még érdekes volt ebben a tegnapi filmben, hogy ennek a háromlábú széknek még támlája is van. És pedig a közösség. Vagyis mi? Ez a közösség. Erről van szó, tehát a családnak a két ember intim kapcsolatának, amely kibővül gyermekekkel, családdá, még bővebb közösségbe kell betagozódnia. A gyülekezetbe. Itt van a helye minden házas párnak, aki ebben a templomban vagy bárhol esküdött az Isten oltára előtt. Miért nincs itt? Majd erről még fogok beszélni odalent, már egy kicsit más aspektusba. Én most mindenféle szép befejező mondat nélkül befejezem, kettős pontot teszek, vagy pont-pont-pontot, mindenki folytassa úgy. ezt a prédikációt a maga életében, ahogyan ezt, annak folytatódnia kell. Ámen. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön örökké. Ámen.